Füles bagolyolvasó. Kárpáti Aurél, a tábornok, Görgey Artúr emlékének. Hajnali 2 órakor a segédtiszt belépett a tábornok szobájába és jelentette, hogy a járőrök elindultak a Hodricsi úton. Az asztalra állított petróleumlámpa körül szétteregetett tereprajzok és jelentések hevertek, rajtuk keresztbe dobva egy ezüst gombos lovaglópálca. A tábornok a szoba közepén állt és hideg arccal hallgatta a segédtiszt szavait. Kurtára nyírt szakála rötesen csillogott a lámpafényben. Aranykeretes szemüvege mögül jeges nyugalommal csillámlottak elő kék szemei. Csupa energia volt ez a 6 láb magas, karcsú ember, aki 1 hónap előtt vette át a feldunai hadtest parancsnokságát. De most mégis, mintha valami fáradtságot, vagy inkább fásultságot árultak volna el mozdulatai. Némán bólintott, s mikor a segédtiszt mögött becsukódott az ajtó, kimerülten dobta magát a kopott diványra. 2 nap óta mindig talpon volt, s egyik izgalom a másik után érte. A Szélapna irányában fekvő főcsapat felé haladó ellenség már 1 napi előnyt nyert a zsarnócra kirendelt zászlóalj parancsnokának ügyetlensége folytán. Első felindulásában maga vette át a zászlóalj vezényletét, s 48 óra óta 1 percre le nem hunyta a szemét. Izgatta az is, hogy esetleg elvágják a derékhattól, ha ugyan be nem kerítik. A legénység pedig javarészt újoncokból áll, azok is leginkább tótok, akiket végképp elcsigázott az olvadó hótól csatakos hegyi utakon való menetelés. Csodálatosan józan, gyors eszű és bátor katona volt, bálványa különösen huszárjainak, utált minden érzelgést és romantikus ellágyulást, de most mégis nehéz szorongást érzett a mellében. Vagy csak a túlfeszített lázas türelmetlenség hajtotta szívére erősebben a vért. Hirtelen fölugrott, fölcsatolta a kardját és a besiető segédtisztnek kiadta a parancsot az indulásra. 1/4 óra múlva már ott ült nyerekben a templom térszélén. A januári hold bronzvörös gömbje párák közé süllyedt a hodricsi magaslatok fölött. Az erdő felől éles szél csapott alá a völgybe és szaggatottan, sikoltva hordta szét az ébresztő kürcót az alvóváros utcáin. A tábornok föltűrte köpenye gallérját és kissé előre görnyedve, szorosabbra fogta a kantárszárat. Sötét sziluettje élesen rajzolódott ki a templom fehér falára, mintha egy fekete lovas szobor állt volna őrt a gyengén emelkedő térsarkán. Türelmetlenül tekintgetett a homályos utca torkolatok felé. Az ébresztő még egyre sikongott. Az alacsony házak ilyetten nyitogatták piros szemeiket, a gyenge holdfényben alig villanó ablakokban egymás után lobbant föl a világosság. Mindenfelé mozgolódás támadt, mintha maguk a házak ébredtek volna föl. Hosszú, reszkető lónyerítés keresztezte a trombita hangját, s a templom előtt a parancsőrtisztek lovai nyugtalanul dobogtak a kerekfejű gránitköveken. Izgatott kiáltozás egyre közeledő lábdobogások zaja verte fel a hajnali csendet. Sötét alakok rendetlen csomókba verődve futottak a templom felé, útközben igazgatva meg egy-egy fegyverszíjat. Gyenge zsongás töltötte be a teret, s a fölvonuló sorok között minduntalan összekocódtak a puskacsövek, s a fekete léniák jobbra-balra hullámzottak. A tér túlsó felén 100 huszár fejlődött föl, néma csendben várva a parancsot. A fehér szíjas gyalogság már egészen betöltötte a teret, mikor a főutcán föltűntek a dübörögve közeledő ágyuk. A parancsőrtisztek a helyükre lovagoltak. Kurta, kemény vezény szavak röpködtek oszlopról oszlopra, s a következő pillanatban lassú, egyenletes mozgással indultak meg a csapatok. A tábornok, vasderes lován, az előcsapat élén ügetett. A trombiták és dobok hallgattak, csak a sáros hóban cuppogó lépések ritmikus zaja hallatszott. A gyalogságot nyomon követték a huszárok, s pár lépésre mögöttük egy tüzérüteg zárta be a menetet. A város alatt némán kanyarodtak le a Hodrics felé vezető útra, ahol már eltűnt az erdős hegy hát mögött, sűrű köt párázott föl a völgy fenekéről. Palaszürke felhők torlódtak az égen, s mire leértek a völgy alján kanyargó szekérútra, havazni kezdett. Szurkos sötétség borított be mindent, csak a fák tövében meggyűlt hó világított. A síkos úton horkanva lépkedtek a lovak, s a gyalogosok zárt sorokban, komoran haladtak. Alig lehetett látni 2 lépésre. Szorosan egymáshoz feszültek a csontos vállak, s az újoncok álmosan borzongtak. Félig alva, gépiesen emelkedtek a lábak egymás után. A szél szembe vágta a nagy pihéjű havat, amely a földön rögtön sárrá holvadt. A tisztek minden szót eltiltottak, de ez fölösleges volt. Senkinek sem volt kedve beszélni. Néha egy kő megindult valamelyik vízmosás szélén, s csattogva hurrált lefelé a sziklákon. A rongyos bakancsokba beszivárgott a hóvíz, s az elgén beredett ujjak görcsösen szorongatták a ragadós puskaszíjat. A 4. században egyszerre mozgolódás támadt. Elfojtott káromkodás hallatszott az utolsó sorokban. Egy hosszú tót legény menet közben elaludt és fölbukott. Azután a jövők keresztül estek rajta. Az egész csapat megállt, s a föltápászkodók le sem törülve arcukról a sarat, fásultan álltak vissza a sorba. A vállak újra egymáshoz surlódtak, mintha a szélsők tartották volna az egész sort, s a lábak újra cuppogni kezdtek a sárban. Végre sápadni kezdett a homály. 6 óra lehetett. Az erdő sötét foltja egyre határozottabban vált ki a meredek hegyoldalakon. A völgytorok kiszélesedett, s a szél gyenge harangcót csendített a fáradt katonák fülébe. Nem sokára beérték Hodricsot. A falu alján pihenőt tartottak, s egy fél óra múlva mentek tovább a szélatna felé húzódó keskeny völgyben. Az út lassan emelkedni kezdett a baloldali hegyoldal lejtőjén. Már egészen kivilágosodott, s a hó is elállt. De a köd annál sűrűbb lett, s amint az úton egyre följebb haladtak, alattuk a völgyet egészen eltakarták tejfehér gomolyagjai. A tábornok leszállt alóról és segédtisztjével csendesen beszélgetve haladt a csapatok előtt. Csizmája bokáig sáros volt, s kardját a hóna alá fogva gyorsan lépkedett. Nyoma sem volt rajta az éjszakai fáradtságnak, mintha a nyeregben töltött 4 óra visszaadta volna rugékonyságát. Friss volt, nyugodt és energikus. A csapatokba is visszatért az élet a rövid pihenő után. Az éjszaka sötétjével, mintha valami folytogató érzés tűnt volna el a fehér szíjak alatt dobogó szívekből. A hosszú tót fiú, aki útközben elaludt, most végképp fölébredt, s halkan, keservesen nyújtva kezdte dúdolni. Cservenovinko, Bile Kolácsi. A következő pillanatban azonban már abba is hagyta. Egy puskatus, barátságos nyekkenéssel vágódott az oldalába. Némán mentek tovább. 9 óra lehetett, mikor a köd szakadozni kezdett az előbújó napfényben. A havas erdő tele lett aranyos ragyogással. Az olvadó hó csepegve huldogált az ágak között, és egyhangúan kopogott a zavaron. Langyos zsongó muzsikája betöltötte az erdőt. A gyenge szélben nedves földszag érzett, s a katonák nehezebben lélegzettek. Az út egyre meredekebb lett. Balról, a sűrű tölgyes oldalából keskeny patakokban ömlött alá a hóvis keresztül futva a szekérúton, gyors szökkenéssel táncolt lefelé a meredek mélységbe. Óvatosan, a legnagyobb rendben haladtak a csapatok. Egyszerre gyönge pukkanás zavarta meg az erdő halk muzsikáját. Mindenki összerezzent, a fegyverek idegesen csörrentek meg, s utána félelmes csend támadt. Mintha az ágakról permetező vízcseppek is fönnmaradtak volna. Megálltak, az altisztek suttogva adták tovább a parancsot. A pukkanás újra fölhangzott, most már valamivel erősebben. Nyomon követte a harmadik, negyedik. A kaptató hajlásánál futó alakok tűntek fel. Patrulok voltak. Puskájukat kezükben tartva bugdácsoltak lefelé a hepehupás úton. Lihegve jelentették, hogy az ellenség csatárjai az útra dűlő hegyoldalt megszállva tartják, mint egy negyed mérföldre, olyan ponton, ahonnan golyóik az országutat hosszában söprik. A tábornok gyorsan rendelkezett. 100 századot felküldött az erdős hegyoldal tetejébe, hogy azok az ellenség csatárjait kimozdítsák helyükből. Az ütekből 2 ágyút előrehozatott és lemozdonyoztatott a keskeny szekérút 2 oldalán. A gyalogság rohamoszlopban állt, készen az előnyomulásra az erdőszél födőzete alatt, míg a huszárok hátvédül maradtak az ütek többi gágyúja mellett. A hegytetőre küldött század megkezdte a tüzelést. A kopárfák közt piszkos füstfelhők gyülekeztek az éles dörrenések nyomában. A tábornok kivont karddal állt a gyalogosok élén. Ebben a pillanatban 8-10 huszár rohant el mellette, váratlanul előre törve az országúton minden parancs nélkül. Úgy látszik, elunták hátul a várakozást az ágyuk mellett, s most vad kiabálással vágtattak az ellenség hadálása felé. A tábornok ajka elsápadt a dühtől. De mielőtt még szólhatott volna, sűrű fegyverropogás hangzott, s a huszárok ész nélkül robogtak visszafelé. Az ellenség golyói oldalba fogták őket. 2 ló hörögve bukott el, s a többiek keresztül gázoltak rajta, őrült iramban zúdulva neki egyenest a felállított rohamoszlopnak. A tábornok látta a veszedelmet, s előreugorva a legelső huszár lovának szügyébe döfte a kardját. Az erős penge elpattant, s a tábornok arcába forró vérsugár szökött. A ló, fején keresztül bukva, maga alá temette lovasát. De ez már nem használt. A fejvesztett kis huszárcsapat belegázolt a gyalogság tömör soraiba. Rettenetes fejetlenség támadt. Az zárt oszlop rendje megbomlott, és szakadozni kezdtek a sorok. A hátulálló újoncok eldobták fegyvereiket, és futásnak eredtek. A tábornok szava élesen süvített át a zsivajon szuronycegez. Előre, a megingott 6 sorokból alig 100 század teljesítette a parancsot. A tábornok az indulattól remegve rohant velük előre. De az első tömeges tüzelésre ez a csapat is megfordult, és lehetetlen volt megállítani, annál kevésbé, mert a szekérúton már föltűnt egy ellenséges vadászosztag, amely futó lépésben, szuronycegezve közeledett. A futó gyalogság képtelen rémülete magával ragadta a 2 lekapcsolt ágyú legénységét is. Az egész zászló ajfutásnak eredt. A hátulálló huszárok útjokat akarták állni, de a futók a lovak hasa alatt kúztak tovább, mikor a lovasok közéjük vagdostak. Az iszonyú zavarban az ágyús lovak nekivadultak, csak nem az egész ütek hanyat homlok a mélységbe zuhant. Az ütek parancsnok legázolva, véresen feküdt egy tölténykocsi mellett. A tábornok hasztalan igyekezett, hogy néhány bátor emberét legalább a lemozdonyozott ágyúk fedezésére együtt tartsa, nyomról nyomra hátrább szorult. Végre azon a ponton találta magát, ahol a két lekapcsolt ágyú állott. Itt azután az egymást követő vadászgolyók hangos fütyülése azt a néhány embert is megszalasztotta, akik még kitartottak mellette. Segédtisztje is eltűnt mellőle. Egyedül maradt. Az ágyúk mellett, keresztben az országúton egy tölténykocsi állt. A tábornok a kocsi mögé vonult, s elszántan várt, maga sem tudta, mire. A szégyen és a tehetetlen düh égette a torkát. A völgybe lerohanó csapatainak csörtetése egyre gyöngébben hallatszott fel hozzá. Pár perc múlva az ellenkező oldalról fölhangzottak az osztrák néphimnusz szakadozott ütemei és az út legközelebbi kanyarulatánál kibukkantak az ellenséges vadászok. Erre a tábornok is megrendült. Minden elveszett, s a természetes ösztön menekülésre késztette. Halott halványan, elhomályosuló szemekkel nézett megfutott csapatai után, majd visszafordult az ellenség felé. Ebben a pillanatban úgy rémlett előtte, mintha a vadászok a nekik szegzett ágyúktól megrettentek volna. Hüledezve bámultak, lábuk elakadt, s a hurrázás elhalt az ajkukon. A tábornoknak minden vére a fejébe tódult. A józan, hideg és számító katonát, aki nem hitt a romantikus hősökben, a lehetetlent megkísérő pillanatok szédítő láza fogta el. Kemény, sápadt arca, amely mögé mindig el tudta rejteni fölindulását, most kigyúlt és hűvös, kék szemében heroikus tűz lobbant fel. Forró agyán át villant a gondolat, még megfordulhat a kocka. És én egyedül, két ágyúval föltarthatom az ellenséget. Őrület volt, de szép, csodás, nagyszerű őrület. Ebben a pillanatban egy lángeszű költő állt az elhagyott ágyúk mellett. Keze izgatottan kapott a gyújtó zsinór után. A kanósz nem volt sehol sem. A gyáván megfutottak azt is magukkal vitték. A varázsnak vége volt. A tábornok feje, mintha villamos ütés érte volna, fakón esett vállai közé. Vad elkeseredéssel dobta el csonka kardját és kilépve a tölténykocsi mögül, aminek oldalán egyre vésztyós lóbban kopogtak az ellenséges golyók, befutott a fák közé. A kiálló fagyökerek közt megbotolva, a sáros talajon minduntalan megcsúszva, ziháló mellel, halálra fáradtan botorkált előre. A golyók ide is követték, s feje fölött recsegve töredeztek az apró gajak. A háromnapos kimerültség a pillanatnyi lázas fellobbanás után ólomsúllyal nehezedett rá. A gerincén jeges borzongás futkosott. Szinte öntudatlanul csapott le újra a védtelen országútra. Kemény sapkája megingott a fején és szemébe billent. Egy golyó fúrta át a tetejét. Meg sem rezzent, futott tovább, elakadó lélegzettel, megalázva, remény és cél nélkül. A meredek úton minden lépéssel alábukott az üldözők lővonalának. A golyók ártalmatlanul zúgtak el a feje fölött. Amint ezt észrevette, újra visszanyerte hidegvérét. Segédtisztjében kezdett bizakodni, aki bizonyosan a megfutottak összeterelésén fáradozik. Óriási ugrásokkal haladt előre. Kicsit kevesebb mohóság és több hidegvér a célzásban, mormogta fogai között, amint a golyók egyre magasabban fütyültek el fölötte. Hirtelen fölújjongott. Alatta a kanyarodónál föltűnt segédtisztje egy századtól gyalogossal. Nem csalódtam benne, gondolta és egyezerre minden erejét visszatérni érezte. Katonák, kiáltotta elfulladva, utánam, még mindent meg lehet menteni. Megfordult és a csapat élén rohanni kezdett fölfelé. Sűrű golyózápor sivított el fölöttük. Bátorság, fiaim, hiszen nem találnak. A katonák rendületlenül követték. De ebben a pillanatban egy legény ordítva bukott arcra. Egyszerre vége volt mindennek. A visszaterelt csapat rémülten rohant hátrafelé. Nem volt többé hatalom, amely megállíthatta volna őket. A szűk úton egymást gázolva őrült üvöltéssel menekültek. A tábornokot segédtisztje ragadta karon és vonzolta lefelé. A váratlanul fölmerült végső reménynek hirtelen megsemmisülése megbénította minden gondolatát. Mindkét mozgó társa futottak a vadászok golyói között, a fölfrecsenő sárban, halottakon és eldobott fegyvereken keresztül. Gépiesen, öntudatlanul, torkukban a folytogató sírással és szívükben a szégyen keserűségével. Mögöttük gyors egymás utánban villantak föl a fegyverek és ők sárosan, megtépve, halálra hajszolva futottak tovább lefelé a lejtőn.